24-es fejezetnek, 38-as oldal, és ha visszaemlékeztek, ugye az előző héten a Sára temetéséről volt szó, ezen a héten pedig az első párválasztást fogjuk olvasni, és tulajdonképpen, ha jól gondolom, akkor ez a legrészletesebben leírt párválasztás a Tórában. Izsák és Rivka, Rebeka házasságáról. Úgyhogy szerintem rögtön lássunk is neki. 24-es fejezet, 38-as oldal tetején, és akkor megkérnénk Andrást, hogy öblös hangjával édesítse meg a mai estét. Kérem, hogy a felvevőgépet tedd mellé.
Ábrahám pedig vén, élemedett ember vala, és az Úr mindenben megáldotta vala Ábrahámot. Mondta azért Ábrahám az ő háza öregebb szolgájának, aki ő néki mindenében gazda vala. Tedd a kezedet a tomporom alá, hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennyek istenére és a földek istenére, hogy nem vészesz feleséget az én fiamnak a kánaánusok leányai közül, akik között lakozom. Hanem elmész az én hazámba és az én rokonságim közé, és onnan vészesz feleséget az én fiamnak, Izsáknak. Mondta pedig ő néki a szolga. Hát, ha az a leányzó nem akar velem eljönni a földre. Ugyan visszavigyem én a te fiadat arra a földre, ahonnan kijöttél vala. Felel néki Ábrahám. Vigyázz, az én fiamat oda vissza ne vidd. Az Úr, az égnek az Istene, aki engemet kihozott az én atyámnak a házából, és az én rokonságaimnak a földéről, aki szólt nékem és megesküdött nékem mondván, a te magodnak adom ezt a földet, elbocsájtja az ő angyalát te előtted, hogy onnan védj az én fiamnak felesége. Hogyha pedig nem akar a leányzó te veled jönni, eljönni, ment lész ezt az én esketésem alól, csak hogy az én fiamat oda vissza ne vidd. Veti azért a szolga az ő kezét az ő urának, Ábrahámnak tompora alá, és megesküvék néki a dolog felől. És vőn a szolga 10 tevét az ő urának tevéi közül, és elindul, mert az urának minden gazdagsága az ő kezében vala. Felkelett tehát, és elménye Mezopotámiába, a Nákhoz városába. És megpihenteti a tevéket a városon kívül egy kútfőnél, este felé, amikor a leányok vizet merni járnak. És mondta, Uram, az én uramnak, Ábrahámnak Istene, hozd el én még ma, és légy kegyelmes az én uram Ábrahám iránt. Íme én a vízforrása mellé állok, és a város lakosainak a leányai kijönnek vizet meríteni. Legyen azért, hogy amely leányzónak ezt mondom. Hajítsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondja, igyál, sőt, a te tevédet is megitatom, hogy azt rendeld légyen a te szolgádnak, Izsáknak, és erről ismerjen meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal. És lőn, minek előtte elvégezte volna a beszédet, imé jővala Rebeka, Bétuelnek a leánya, aki Mihának, az Ábrahám testvérének, Náhor feleségének vala a fia, és pedig vedrével a vállán. Leányzó pedig felette szép ábrázatú vala, szűz és férfi még nem ismeri őt, és aláméne a forrásra, és megtörti a vedrét, és feljöve. Akkor a szolga elejébe futamodék, és mondta, kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből. Azt pedig mondta, így áll, uram, és sietve leereszti a vedret az ő kezére, és inni ad a néki. És minek utána eleget adott néki innia, mondta, a te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. És sietett, és kiüríti a vedrét a váluba, és ismét elfut a forrásra meríteni, és merítette mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmékodva néz vala rá, és vesztek hallgat vala. Tudni tudván, vajon szerencséssé teszi az Úr az ő útját, vagy nem. És lőn, amikor a tevék már eleget ittak, elévőn az ember egy aranyfüggőt, amelynek a súlya fél sikulus, és 2 karperecet, amelynek a súlya 10 arany. És mondta, kinek a leánya vagy te? Kérlek, mondd meg nékem, van-e a te atyáidnak a házában hálásra való helyünk? Azt pedig felel néki. Betuel leánya vagyok, a Mihá fiáé, akit ő Náhornak szült. Azt is mondta, szalma is, abrak is bőven van mi nálunk, és hálásra való hely is van. Meghajta ezért magát az ember, és imád rá az Urat. És mondta, áldott az Úr az én Uramnak, Ábrahámnak Isten, aki nem vonta meg az ő irgalmasságát és hűségét az én Uramtól. Az Úr vezérlett engem ez utamban, az én Uram atya fiainak a házához. Elfutta azon közben a leányzó, és elbeszéli az ő anyja házában, amint ezek történtek. Vala pedig Rebekának egy bátyja, akinek a neve Lábán Vala. És kifutamodék Lábán ahhoz az emberhez, a forráshoz. Mert amikor látta a függőt és a pereceket az ő húgának a karján, és hallotta a húgának Rebekának a beszédét, aki ezt mondta Vala, így szól nekem az a férfiú, akkor mély neki a férfiúhoz, és ímé ez ott áll Vala a tevék mellett a forrásnál. És mondta, jöjj be, Istennek áldott embere, mit állsz idekin? Tudod, én elkészítettem a házat, és a tevéknek is van hely. Beméne azért a férfiú a házhoz, ő pedig lenyergeli a tevéket, és ad a tevéknek szalmát és abrakot és vizet az ő lábai megmosatására, és az emberek lábainak, akik ő vele valának. És ennivaló tevének elejébe, de ő mondta, nem eszem, amíg el nem mondom az én beszédemet. És szóla, mondd el. Mondd ezért. Én az Ábrahám szolgája vagyok. Az Úr pedig igen megáldotta az én Uramat, úgy, hogy naggyá lett, mert adott néki juhokat, parmokat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgálóleányokat, tevéket, szamarakat. És Sára, az én Uramnak felesége, fiat szült az én Uramnak az ő vénségében, és annak adá mindenét, amilye csak van. Engem pedig megesküdtetett az én Uram mondván, ne védj feleséget az én fiamnak a kananeusok leányai közül, akiknek a földjén lakozom, hanem menj el az én atyámnak a házához, és az én rokonságom közé, hogy onnan védj feleséget az én fiamnak. Mikor pedig azt mondtam az én Uramnak, hát ha nem akarna velem jönni az a leányzó, mondanékem, az Úr, akinek én színe előtt jártam, elbocsátja az ő angyalát te veled, és szerencséssé teszi a te utadat, hogy feleséget vess az én fiamnak az én nemzetségem közül és az én atyám házából. Csak akkor lesz ez fölmentve esketésem alól, ha elmenéndesz az én nemzetségem közé, és ha nem adják oda, ment leszel az én esketésem alól. Mikor ma a forráshoz érkezém, mondék, Uram, én Uramnak, Ábrahámnak Istene, vaj, ha szerencsésé tennéd az én utamat, amelyen járok. Ime, én a forrás mellett állok, és legyen, hogy az a hajadon, aki kijön vizet meríteni, és akinek azt mondom, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből, és az ezt mondja nekem, te is így áll, és a te tevéidnek is merítek, az legyen a feleség, akit az Úr az én Uramnak fiának rendelt. Akit az Úr az én Uram fiának rendelt. Én még el sem végeztem Vala az én szívemben a beszédet, és így még kijöv Vala Rebeka vedrével a vállán, és leméne a forrásra, és merítején pedig mondék neki, adj innom kérlek. Ő pedig sietett, és leereszté az ő vödrét, és mondá, így áll, sőt, hát a tevéidnek is adok, inni adok, és én ivám, és a tevéknek is inni adok. És megkérdezem őt, és mondék, ki leánya vagy? Ő pedig felele, Betuelnek, a Náhor fiának a leánya vagyok, akit Milka szült, Vala ő néki. Ekkor a függőt az orrába, és a pereceket a karjára tévém. Meghajtván azért magamat, imádám az Urat, és áldám az Urat, az én Uramnak, Ábrahámnak Istenét, aki engem igaz úton vezérelt, hogy az én Uram atyának a leányát vegyem az ő fiának feleségül. Most azért, ha szeretettel és hűséggel akartok lenni az én Uramhoz, mondjátok meg, ha pedig nem, adjátok tudtomra, hogy én vagy jobbra vagy balra forduljak. És vele Lábán és Bétuel is mondán, az Úrtól van-e dolog, nem mondhatunk neked sem jót, sem rosszat. Ímé, előtted van Rebeka, vegyed, menj el, és legyen felesége a te urak fiának, amint az Úr elvégezte. És lőn, amint hallja Vala az Ábrahám szolgája azoknak a beszédét, meghajtá magát a földig az Úr előtt. És hozza elő a szolga ezüst edényeket, és aranyedényeket, és ruhákat, és ad azokat Rebekának, drága ajándékokat ad az ő bátyjának is, és az ő anyjának, Evének és azután Ivának, ő és a férfiak, akik vele voltak, és ott hálának. Amikor pedig felkelének reggel, mondta, bocsássatok el engem az én uramhoz, mondta pedig a leány bátyja és az anyja. Maradjon velünk a leány még vagy 10 napig, azután menjen el. A szolga pedig mondta nékik, ne késlekedjetek meg engem, holott az úr szerencsésé tette az én utamat. Bocsássatok el azért engem, hogy menjek az én uramhoz, mondának akkor. Hívjuk elő a lányt, és kérjük meg őt. Szólíták ezért Rebekát, és mondták neki. Akarsz-e menni ezzel a férfiúval? És mondta, elmegyek. Elbocsátták azért Rebekát, az ő húgokat, és az ő dajkáját, és az Ábrahám szolgáját, és az ő embereit. És megáldák Rebekát, és mondták neki. Te mi húgunk, szaporodjál 1000-szer való 1000-ig. És bírjál te magod az ő ellenségeinek a kapuját. És felkelett Rebeka és az ő szolgáló lányai, és felülének a tevékei, és követik azt a férfiút. Így vevé a szolga Rebekát, és elméne.
Még a fejezet végén nem itt van.
Izsák pedig visszajő vala a Lahajroj forrástól, és lakik vala a déli tartományban. És kimélne Izsák este felé elmenkedne a mezőre, és felemeli a szemeit, és látta, hogy imé tevék jönnek. Rebeka is felemeli a szemét, és meglátta Izsákot, és leszáll a tevéről. És mondta a szolgájának, kicsoda az a férfiú, aki a mezőn elénkbe jő. A szolga pedig mondta, az én uram ő. Akkor fogta a fátyolt, és elfedezé magát. Elbeszéli azután a szolga Izsáknak mindazokat a dolgokat, amelyeket cselekedett vala. Izsák pedig bevívé Rebekát Sárának, az ő anyjának a sátorába, és elvevé Rebekát, és lőnné ki felesége, és szereté őt. És megvigasztalódik Izsák az ő anyja halála után.
Nagyon szépen köszönöm, kérdezik itt a felelőt.
Köszönöm szépen. Hát köszönjük egyrészt adásnak, mert hosszú fejezet volt. Ugye ez önmagában is egy nagyon érdekes dolog, hogy ami rögtön feltűnik, nem tudom, nektek feltűnt-e. A Tórában nagyon sok minden van a későbbiekben, ami nagyon, nagyon szűkszavon van leírva. Mit tudom én, a szombat, ami még egy meghatározó része az életünknek. Ez 3-4 mondat összesen a teljes a Tórában, ami mondjuk 2-3-szor ismétlődik. A teljes kóser étkezés az egy fejezet. És itt azt látjuk, hogy egy ilyen történet, ami egy szép történet, ez ilyen részletesen van leírva, és nem csak részletesen van leírva, hanem megfigyeljétek, 2-szer van leírva. Ugye? Először, ahogy megtörténik, és aztán, amikor Eliézer elmeséli Rebeka családjának, hogy mi történt, akkor tulajdonképpen majdnem ugyanazt mondja el. Ez meg önmagában is vissza fogunk eltérni, hogy nem pont ugyanazt mondja, de majdnem ugyanazt mondja el. Erre a talmudi bölcsek azt mondták, ebből látjuk, ja feszi haszonsel avde avaisz, mit a rosszonsel banim. Szebb az ősatyáknak, a szolgáinak is a története, mint a leszármazottaknak a tórája. Szóval, hogy többet lehet tanulni egy ilyen történetből, és azért érdemes elmondani 2-szer is, mint egy későbbi, a tórának egy későbbi részéből. Az ősatyák olyan magas szinten voltak, hogy még a szolgáik is olyan okosak voltak, olyan szépen tudták a történetet vinni, hogy egy ilyen történetből több tanulnivaló van, mint egy későbbi részéből a tórának. De most, hogyha összegezzük a történetet, tulajdonképpen mi is történik? Ábrahám azt mondja, megöregszik, a fia hány éves ebben a stádiumban?
37.
37 volt az előző fejezetben, amikor Izsákot feláldozta volna Ábrahám. Itt azt mondjuk, hogy ő már 40, mert Rebeka viszont 3 éves ezen a ponton, amikor megismerkednek egymással, erre vissza fogunk térni, ezt honnan tudjuk. Mindjárt 40 éves Izsák, tehát már ugye benne van a korban, hogy megházasodjon, és akkor az apja magához hívja a szolgáját, Eliézert, és azt mondja, menjél, válasszál feleséget a fiamnak, de ne a kánaánita lányok közül, menjél vissza, onnan, ahol én jövök. Eliézer elmegy, és egy ilyen próbára teszi Istent, vagy először még megesketi őt Ábrahám, és akkor utána elmegy, és próbára teszi Istent, vagy pontosabban a segítségét kéri, hogy hát mutassa meg neki a megfelelő leányzót, elmegy a kúthoz. Az első, aki majd kedvesen fog neki ajánlkozni, hogy szívesen megitatja őt is, és a tevéit is, az majd lesz a megfelelő jelölt. Így is történik, ki is derül, hogy ez Ábrámnak a családja tulajdonképpen, családjába tartozik. Elmegy, elhozza, és minden jó, ha vége jön. Most röviden összefoglalva, ennyi volt a történet. Hát itt több nagyon kérdéses pont is van. Mi az, ami nektek föltűnt? Mert aztán mondanám én.
Rebeka
életkora, azt onnan tudjuk különben, hogy a később, ugye tudjuk, hogy Izsáknak és Rebekának nem születtek gyerekei. Amikor megszületett Jákob és Ézsau, akkor Rebeka 23 éves volt, és Izsák pedig 60. És erre azt mondják a bölcsek, 10 év volt, amíg egyáltalán szóba jöhetett, hogy gyereke legyen, és még 10 év volt, amikor már kezdtek nagyon aggódni, hogy nem lesz gyerek, és ugye úgy kezdődik a történet, hogy elkezdtek, hogy imádkozott, hogy legyen gyerek, és mit tudom én. És úgy látom, hogy 10 év után az már egy váló ok lehet. Ha valakinek 10 év együtt él a feleségével, és nem születik gyerekük, akkor 10 év után az egy váló ok lehet, mert teljesen kell a szaporodjatok és okosodjatok micváját, és ha nem tudja a feleségével, vagy a férjével, akkor ez egy váló ok lehet.
Ez ma is így van?
Ma úgy van, hogy nem kötelező elválni, de ma is így van. Igen. Különösen a fiúk oldaláról, mert ez érdekes. A szaporodjatok és sokasodjatok, a micvája az a fiúknak a kötelessége, nem a lányoknak. Minden esetre... hogy? Természetesen nincsen, nem lehet lány nélkül, de a micva a fiúknak a kötelessége. És ezért a fiún van ez a kötelesség, a 10 év után nincs gyerek, de nem kötelező, ez csak hát...
Tehát megkapja a getet, hogyha azt mondja, hogy 10 év együtt él a feleségemmel, és nincs gyerek,
akkor lehet a getet kezdeményezni.
Most, de az megengedett, hogy egy ilyen esetben végezzenek orvosi vizsgálatokat.
Hogyne?
Hogyne? Van-e biológiai akadálya?
Hogyne? Nem csak megengedett, ajánlatos
van,
is.
És ha van, akkor mi a helyzet? Tehát amit kiderül a férjről, hogy steril.
Hogy nála van a probléma, akkor a feleség is kezdeményezheti.
Akarja, de viszont neki nem kötelező a szaporodás micvája.
Neki nem, rá nem kötelező a szaporodás micvája. Ha szeretne gyereket, hogyne?
De akkor segíteni egy olyan férfinak, akinek nincs egy gyereket.
Most, igen, te is a fekete?
Két érdekes dolga, még ebben a fejezetben kérdezted. Az egyik az esküvője, hogy szent, egyetlen szent...
Tompora alá tette a kezét.
Igen, a másik meg a kút, hogy előjön a kút.
Egy központi hely. Ugye itt valóban ez a tompor alá való, úgy esketi meg Ábrahám Eliézert, hogy tedd a kezedet a tomporom alá. És erre közis, ugye, ami közismert, ezzel kapcsolatban Rási azt mondja, hogy ez többször ismétlődik, ezzel már mi is találkoztunk valahol. Találkoztunk, ez később lesz? Ez többször is, nem találkoztunk? Nem, azzal, hogy a tompora alá tegye valaki valakinek a kezét, és úgy eskedtünk meg. Ugye az, ami Rási azt mondja, hogy amikor az ember esküdt tesz, ugye, akkor egy szent tárgyat kell tartania. Innen van az, hogy ma a bíróság mondjuk Amerikában a Bibliát tartja, az onnan számoljuk, hogy a régi Beit Dinnél, amikor esküdtet, akkor a Tóra tekercset kellett tartsa. Nem volt Tóra tekercs, akkor tfilint. És erre azt mondja Rási, mivel nem volt más szent tárgy abban az időben, csak a körülmetélt nemi szerve Ábrahámnak, ezért tette oda a kezét, nem is azt, nem azt jelenti, hogy meg kellett fognia a nemi szervét, de afölé tette a kezét, vagy az alá, hogy jelképesen mutassa. Ez például Barbanel nem fogadja el, és azt mondja, hogy ez nem így van. És idézi, van egy másik vélemény, aki azt mondja, hogy ez abban az időben, mondtam nektek, hogy a Barbanel felvilágosult, tudományos volt, korabeli tudományos, azt mondja, hogy abban az időben, az ókori ilyen törzseknél volt egy ilyen szokás, hogy ezzel fejezték ki, hogy valaki valakinek a szolgája. És ezzel kapcsolatban, hogy ez egy ilyen kicsit egy ilyen megalázó szituáció, hogy te hozzám tartozol. Ez az, hogy igazából azt mondja, hogy ezt úgy szokták, hogy, a, hogy mit tudom én, a lábát fogja, vagy valami, tehát olyan jelképes aktus, tehát esetleg ezt is jelenteti. A másik, amit felvetett a Peti, az az, hogy ez a kút elemez bejön, ez valóban többször ismétlődik. Itt is kútnál ismerkednek, a következő nemzedékben is kútnál megy az ismerkedés, ugye Jákob és Ráchel a kútnál ismerkednek meg, és aztán Mózes és Cipóra is a kútnál ismerkednek. Ugye eznek van egy egyszerű magyarázata, hogy ez volt a központi társadalmi hely. Ez volt a kocsma. Ez volt a közösségi tér. Mindenki itt futott össze, illetve ha valaki lánykeresőbe akart menni, a lányokat küldték ki vízért, akkor az legjobb volt oda kimenni. Van egy kicsit mélyebb magyarázat, az az, hogy egyszerről írtam, hogy a kút az kifejezi, hogy ami a felszínen van, azt nem lehet látni a vizet, ami a felszín alatt van, és amikor az ember valagának feleséget keres, akkor nem csak a felszínt kell nézni, a külsőségeket, hanem ami mögötte van azt a mély tartalmat. Elnézést.
A kúttal, ami aztán a halálitnél volt, hogy a kúttal volt a probléma.
Ó, nem, a Bérsevánál. Igen.
A
Avimelech szolgái és Ábrahám között volt probléma ezekkel a kutakkal, és még lesz is Izsáknál is, tehát a kút az amúgy is egy vizetörő dolog, ami amúgy valóban...
Sivatagi környezet, ezen az éghajlaton
a víz az Isten. Az Eliézer úgy tervezi, hogy ugye kér vizet, hogy, és az, aki olyan jó szívű lesz, nyilvánvaló, hogy azt mondja, hogy adott neked megnyír a tevének is, nyilvánvaló az...
Ez is egy kérdés. Milyen duma ez, hogy ott van egy férfi, és egy csomó tevével, és ott van a kútnál, oda jön egy nő, fölhúz a kútból vizet, és azt mondja, majd kérek tőle vizet, hát menj a francba, vegyél te vizet. Ott áll a kútnál. És ráadásul azt mondja a szöveg, hogy és Eliezer oda szaladt Rivkához, és kér tőle vizet. Azt mondja, hogy elszaladt a kúttól, jött Rivka, vizet merített, elindult hazafelé, és ő már oda szaladt hozzá, ő elszaladt a kúttól. És erre mondja a Barbenel egy pillanat, hogy ebből lehetett látni, milyen jó szíve volt Rivkának. Hogy nem mondta azt, hogy menj már innen, te egy férfi vagy, én még egy 3 éves kislány, örülök, hogy fölhúztam el vizet, kell víz, tessék, itt van. Nem mondta, hogy menj vissza, sőt, nem csak itt van, én még fölhúzok pluszban vizet. Miért volt ez fontos? Ugye nagyon fontos dolog az ismerkedés szempontjából, ami nem csak szimbolikus, hogy a kúthoz kell menni és látni a belső dolgokat, hogy a legfontosabb dolog egy párválasztásnál, hogy milyen tulajdonságú, milyen jószívű az az ember. Az a legfontosabb, hogy milyen okos, hogy milyen szép, hogy milyen talpra esett. Ez mind fontos dolgok lehetnek. De a legfontosabb, ha valaki jó férjet és feleséget akar magának találni, hogy mennyire jószívű a másik férje pillanat. És ezt mutatja, ez ebben ugye itt most egy ismerkedésről van szó, hogy ő ezt választja ki, mint példát. Mert megcsátott volna mást is. Ugye azt mit kért tőle Ábrahám? Azt mondta, menjél a családomhoz. Erre mit csinál? Oda megy, és nem bekopog a családnál, de kimegy a kúthoz. Hát miért nem megy be a családhoz, és kérdezik, van-e itt egy eladó menyecske? Szóval azért nem, mert akkor nem tudta volna kipróbálni, hogy ki az, csak mint ismeretlen tudta kipróbálni, hogy ki az, aki igazán jó szívű. És ez, amikor látod jó szívű, akkor imádkozott, hogy tényleg az a Ábrahám családjában, és akkor látszik, hogy tényleg Isten odaadta neki. Ugye itt van egy plusz dolog még egy pillanat, hogy Ábrahám közismerte, egy vendégszerető ember volt. Ugye állandóan vendégeket emlékeztek, amikor körülmetélte magát, akkor is kiment a vendégek elé. És nyilván Eliezer úgy is gondolkodott, hogy egy ilyen vendégszerető ember házába nem lenne szerencsés egy olyan menyecskét, egy olyan menyet hozni, aki állandóan a fazék aljára fog nézni. És így mondják? Hát mindez, aki hát nem fog örülni a vendégeknek, és nem lesz jó szívű. András, akartál valamit mondani?
Én tovább vinném picit azt a gondolatot, amit te mondtál itt, hogy ugye ki akarta próbálni, hogy mennyire jó szívű, ki az, aki ennyire jó szívű, de itt azt nézem, keresem a szöveg, vagy hol van. Én úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen az Úrnak mondta, hogy az Úr fogja megmutatni, Úr fogja kijelölni neki, és ő valójában nem is a lányt akarta kipróbálni, hanem arra volt kíváncsi, hogy valóban segíti az Úr neki, hogy hozza-e azt, akit neki szánnak. És elgondoltam a fejébe az egészet eltervezni, hogy ez lesz majd a próba, csak ilyen neki megfelel, azt maga az Úr rendelére.
És ahogy kigondolta?
Álltad érte, ami nekem meg megint töltünk. Hogy itt van egy óta végén, amikor hálát ad érte Ábrahám urának, nem a saját
Ábrahám urának.
Először találkozunk szerintem egy ilyenfajta hála.
hogy valamit kipróbált, és akkor amikor látta, hogy bejött, akkor hálát adott. De itt ugye nagyon érdekes dolog, amit az András mondja, hogy tudják, miről van szó, hogy ki gondolja, hogy Isten mutasd meg nekem, hogy ki lesz az, ezt és ezt a jelet. Ha te mutatod, akkor ő lesz az. És ahogy ki gondolja, már meg is történik. Van egy probléma ezzel. A halakha szerint tilos ilyet csinálni. Tilos olyat csinálni, hogy ha most átmegy előttem egy fekete macska, akkor eladom a házamat.
De rá nem maradtad.
Várja, pillanat. De nem volt a halakha?
Hát rá nem.
Ez nem ilyen egyértelmű, mert azt mondom, hogy még nem volt tóraadás.
Igen.
De mégis úgy mondjuk, hogy az ősatyák azok a tóra szellemében éltek, és az ő szolgáik is. Ezért a Bárbanel felveti ezt a kérdést, ez esetleg egy tiltott dolog, amit ő csinál? Mert Istennek adott egy olyan, ezt kifejezetten tilos csinálni, hogy valaki azt mondja, hogy én egy jelet elhatározom, a jel Istentől arra, hogy meg, mit tudom, mit csináljak, az az lesz, hogy mit tudom, esni fog ma este az eső. Ilyet tilos csinálni. És mit mond erre a Bárbanel? Azt mondja, mikor tilos ezt csinálni? Ha teljesen értelmetlen. Ha nincs köze a dolog tartalmi részéhez. Ha azt mondja, hogy az lesz a feleségem, aki először szembe jön velem, azt tilos csinálni. De azt mondod, az lesz a feleségem, aki először szembe jön velem és nekem segít, az, annak van kapcsolata a feleség által. Ez nem csak egy ilyen babona, hanem annak van valami tartalmi része is, ami fontos. És az azt mondja, ezért nem volt ez csak egy ilyen Istennek tett ilyen babona, hanem ebben volt tartalmi dolog is. De menjünk vissza a történet elejére. Ábrám azt mondja, megöregszik, és ezért magához hívja a szolgát, hogy legyen a fiának felesége. Miközben Ábrám megöregedésének ahhoz, hogy a fiának legyen felesége. Nem Ábrám megöregedése a probléma, hanem a fiának az öregedése. Első kérdés. Második kérdés. Oda hívja a szolgát, hogy menjek feleséget keresni a fiamnak. Miért a szolgát? Miért nem küldi el Izsákot? Hármas kérdés. Oda hívja, és azt mondja, ki esküdjél meg nekem, hogy nem fogod a fiamat visszavezetni oda, honnan én jöttem. Ezt meg tudjuk érteni. De egyrészt Jákobnál nem látjuk, hogy ez így volt. Jákobot a következő nemzedékben, hogy az apja Izsák elküldi ugyanide, hogy találjon magának feleséget. Akkor miért ragaszkodott Ábrám az, hogy a fia ne menjen vissza? A másik? Mi nem látjuk, hogy Izsákot magához hívta volna. Hogy lenne a rendje a dolgnak? Fiam, gyere ide. Szeretnél, tudod, hogy közeledik a halálom, te meg öregszel. Ne vegyél el Kánaanit, a lányokat, hanem menjél, onnan vegyél el felsőt. Miért nem a fiát? Mint egy kis hülye gyerekről lett volna szó, hogy a kellett neki egy ilyen gyám, aki vigyázzál. Egy 40 éves emberről van szó. Ő nem tudta magának eldönteni, hogy ki lesz a hogy apja azt mondja, hogy ne legyen ilyen feleséged, akkor nem lesz ilyen feleséged. Következő kérdés. Miért volt olyan lényeges, hogy ne vegyen el Kánaanit a lányt? Miért jobb az egyik, mint a másik? Ábrám rokonai ugyanolyan bálványimádók voltak, mint a kánaaniták. Akkor mi volt az olyan nagy probléma azzal, hogyha a kánaanita feleséget fog elvenni? Ez most jól hangzik, hogy zsidó felesége legyen, akkor nem volt zsidó, nem zsidó.
A kánaaniták azok valami negatív leszármazottak voltak.
Voltak zsidóbbak ezért,
nem? Alapvetően őket a bűnös nép voltak.
Igen, igen. Ezt a választ azt mondja, Bárbanel idézi, én azt mondja Rambántól, nagyon szép gondolatot, azt mondja, vannak bizonyos dolgok, és nagyon szépen írja le ezt, egyszerűen is lehet mondani, milyen szépen. Szóval vannak olyan dolgok, amik a testet és a lelket egyaránt lázba hozzák, és vannak olyan tulajdonságok, amik csak a lelket. És a következőt mondja. Azok a dolgok, amik a testet és a lelket egyaránt lázba hozzák, azok öröklődnek. Azok a dolgok, amik csak a lelket, azok nem. Mire gondol? Azt mondja, egy rossz tulajdonság, az ember haragra gerjed. A lelkét és a testét is látva, hogy kivörösödik, ideges lesz, stb. Egy ilyen tulajdonság, azt mondja, az öröklődik. Ha valaki ideges természetű, akkor a gyerekei is nagyon gyakran ideges természetűek lesznek. Olyan dolog, ami csak a lelket hozza lázba, azt mondja, egy idea, egy valamilyen hit, valamilyen gondolat, az nem öröklődik. Lehet, hogy az apa ateista, a fia meg hívő ember, vagy fordítva. Ugye, és erre azt mondja, kánaaniták rossz tulajdonságú emberek voltak, amellett, hogy bálványimádók voltak, és az öröklődik, azzal nincs mit csinálni. Egy rossz tulajdonságú ember, egy rossz természetű emberrel nincs mit csinálni, és az ő rossz természetük, ahogy mondod, visszamegy még Kánaánhoz, emlékeztek, ki volt Kánaán? Tanultuk. Ki volt Kánaán? Hol szerepelt ő?
Noénál.
Így van. Noénak volt a?
Unokája.
Unokája. Ugye Noé volt, Sém, Hám és Jafet volt a három fia, és Kán volt az unokája, ő volt az, aki bement a sátorba, és ott Noéval vagy kasztrálta, vagy hált vele, vagy több vélemény, vagy mit csinált vele. És de csúnya dolgokat csinált, és akkor megátkozta őt Noé. És egy átkozott népség volt, egy rossz tulajdonságú népség, és ezért Ábrám nem akarta, hogy onnan legyen a családja. Nem azért, mert bálványimádó volt, igaz. A saját családja is bálványimádó volt, de megint előjön az a téma, amiről beszéltünk, hogy a párválasztásnál nem az idea csak a kérdés, hogy milyen ideológiát van. Baloldali, jobboldali, ilyen, olyan, amolyan, nem csak ez a kérdés. Legfontosabb kérdés, milyen természetű ember. Ha jó természete van, akkor ez egy jó, az az elsődleges kérdés. Minden más, az a másodleges. Ezért azt szokták mondani, hogy az embernek mindig, amikor párt választ, férjed, feleséged, akkor valamilyen kompromisszumot kell kötni ahhoz képest, amit ő elképzelt magának. Mi az, amiben a legkevésbé szabad kötni a kompromisszumot, az a természete a másiknak. Hogyha, mert azt nem lehet megváltoztatni, az tulajdonképpen nem lehet megváltoztatni. Valaki valamilyen természettel született, és azt szerint olyan...
Ha ezt 20 éve tudom, érted?
Előbb kellett volna ide járni, ugye? Föl van véve. iMessage. Szóval ez a legfontosabb dolog, mert minden más, hogy milyen hitű, hogy milyen, mit tudom én, persze nálam zsidóknak elsődleges, hogy zsidó legyen, az nem kérdés, de a vallásos, kevésbé vallásos, akkor ezt még lehet változtatni. Sőt, szélsőségesebb még azon is, hogy esetleg betér zsidónak. De azon, hogy milyen természetű, azon nem lehet változtatni. Igen.
Shit happens.
Kicsit a pár mondattal előbbi dolgokhoz szeretnék két kérdést. Az egyik, hogy ő a kútnál nem vett vizet.
Igen.
Ez nem annak a következménye, hogy hát ezek nem közkutak voltak. Hát itt
vásárolt voltak.
Igen?
Közkutak voltak.
Hát kiderül a történetben, hogy jöttek a lányok egymás után.
Na jó, hát azért a törzsé. Idegen nem valószínűleg tartok, hogy az idegen
egy érdekes felvetés.
Amikor a víz, hát élet. Tehát
jó. Ezek van a sivatagi helyeken a vizet osztják, ahol van, mert akkor tényleg akkor a ritkaság között nem szokták ezt megtagadni.
Visszatérve arra, hogy remek a 3 éves. Szóval a számítás az ezt mondja, de maga a történet szempontjából ez abszolút valószínű.
De nincs szóval igazad. Nézd meg a történet még.
Olyan dolgokat csinál Rebek, amit 3 éves gyerek.
Nem kiküldik vízért.
Egyrészt, hogy egy mai 3 éves gyerek
még nem volt
mit csinál?
Pillanat.
Hogy mai 3 éves gyerek mit csinál, az nem, egyáltalán nem párhuzamos azzal, hogy mit csinál egy 3 éves gyerek a Közel-Keleten 2000 évvel ezelőtt. Nézd meg, hogy ma Indiában mit csinálnak a 3 éves gyerekek. Egy. Kettő. A maga a szöveg mondja, hogy és vele ment a dajkája. Miért megy vele a dajkája?
Messzire, hát felnőttekkel is felmentek.
A dajkája? A dajkának az óvónénie. Vele megy az óvónénie. Most nyilván ő egy fejlettebb 3 éves volt, mint az átlag, de az, hogy kiküldték vízért, és én ebben nem látok atyákat. Abban, hogy szűz volt, sajnos azt kell mondani, ebben se látok semmit. Ebben a legkevésbé látok, mert hát sajnos akkor... De ne várjál, miért és miért egész, ha már ezt felvetettétek, hol van ez a szűzesség?
Itt
van a 16-os mondatban azt mondja, a leányzó pedig felette szép ábrázatú, a szűz és férfi még nem ismeri őt. Miért kell duplán mondani, hogy szűz és férfi még nem ismeri őt? Egy kicsit vulgáris lesz. Rási azt mondja, most viccelsz, de a Rási azt mondja, hogy azért, mert semmilyen módon nem ismeri. Nem csak a hagyományos behatolás módján, hanem más módon sem. Azt mondja, mert a kánánit, a helyi lányok, azok így tették magukat szabaddá, hogy a szüzességüket nevezzék el, de ő még ezt sem. Ezt sem csinálta.
Kimondott. A másik kérdés, ami szintén életkora van, hogy ugye hozott ajándékot a nőnek, hát feltehetően nem egy 3 éves gyerekre számított, mikor ruhákat hozott ajándékot.
Milyen, tudod, mi ez egy ruha? Jó, az egy rongyberá. Milyen ruhákat hordtak? Egy ezért nem beletekerték magukat. Akkor még 4-szer körbe tekerte maga körül.
De van egy gyanús, hogy a 3
éves gyerek az szellemileg az nem annyira fejlett. Tehát az, hogy ő neki akkor jó
tudod, ebben nagyon tévedsz, Iván. Ezt tudom neked mondani, hogy egy gyerek, aki három évesen, nem, aki nem jó szívű, az sajnos már három éves korában is látszik, hogy nem jó szívű.
Ezt én értem. Csak azt mondom, hogy ez egy három éves, ez könnyebb befolyásolni.
De másik szempontból meg ugye később az van, hogy kérdezzük meg őt magát.
De a család
megtalálja.
De biztos, hogy döntött
a három éves gyerek.
Biztos a feleségünk mehet valaki, akkor elbíztak.
Nem a saját döntése volt. Pillanat. Egyszer egy kérdés. Ez önmagában is érdekes, mert ugye ők először azt válaszolták, Istentől van a dolog, mehet. Majd ezt egyszer csak azt mondták, jó, akkor kérdezzük meg a lányt. És erre azt mondja, Bárbenel, nem arról kérdezték meg a lányt, hogy menjen-e vagy ne menjen, arra kérdezték meg, hogy most rögtön akar menni, vagy akar még maradni. Igen. És majd később menni. Vagy esetleg akarja-e azt, hogy Izsák ide jöjjön, hogy megismerje személyesen, és utána menjenek el. És ez különben a válasz arra a kérdése is, hogy, mert ugye furcsa, hogy mivel esketi meg Ábrahám Eliézert, azt mondja, csak a fiamat ne vidd vissza. Miért vinné vissza? Sosincs arra, hogy nem találnak neki itt feleséget, jó, akkor költözön ki, majd akkor fog neki találni feleséget. Szóval, bárban nem erről volt szó, azt mondja, még egy percre se vidd vissza. Még látogatóval sem menjen oda vissza, onnan én jövök. És ez erre mondja azt, ezt akarták ők. Azt mondták, jó, hogy itt vagy Eliézer, de nem láttuk magát a vőlegényt. Hozd ide, megismerkednek, és majd együtt elmennek. És ezt mondta, kérdezzük meg a lányt. Akarsz most menni a szolgával, vagy esetleg várnál még egy kicsit, és akkor ide jön maga Izsák. És azt mondta, nem, én megyek magamtól. Különben... Egy pillanat még hogy miért küldte Eliézert. Egy nagyon érdekes dolgot mond a Bárbenel. Azt mondja, mivel kezdődik a szöveg? Hogy Ábrám megeregedett és megteltek napjai, és nagyon nagy lett Ábrám. Azt mondja, és nagyon sok. Vásembe rákat Ábrám, és Isten mindennel megáldott Ábrámot. Hogy jön ez ide? Oké. Erre egy kicsit másképp mondja a Bárben, azt mondja, Ábrám nagyon elfoglalt ember volt. Tehát gondoljátok, hogy egy ilyen háztartást kellett, egy ilyen törzset kellett igazgatni. Szóval nem volt ideje, mert különben maga ment volna feleséget keresni. Miért nem küldte Izsákot? Miért volt olyan szörnyű dolog, hogy Izsák elhagyja? Egy nagyon érdekes dolgot említ a Talmud, azt mondja, hogy Izsák különleges volt a többi ősatyához képest is, mert mind Ábrahám, mind Jákob elhagyták a Szentföldet. Izsák nem hagyta el a Szentföldet, és nem is hagyhatta el a Szentföldet, és ez úgy fejezi ki a Talmud, hogy Yitzchak olat mimá, hogy Izsák egy teljes áldozat volt. Attól a ponttól kezdve, hogy az édesapja majdnem feláldozta, ő egy olyan szentséget vett magára, ami miatt ő nem hagyhatta el a Szentföldet.
Nem is hagyta el soha.
És soha nem is hagyta el. Pillanat. Még egy fontos, hogy miért volt fontos mondani, hogy Ábrahámot Isten megáldotta mindennel, mert azt is ki akarja hangsúlyozni, megint csak a párválasztás kapcsán, hogy mire teszi Ábrahám a hangsúlyt. Azt mondja, nekem Isten már mindent megadott. Az én fiamnak nem az a lényeg, hogy gazdag felesége legyen, hogy olyan családban legyen, az a lényeg, hogy egy jó természetű lány legyen, különösen, mert nekem már amúgy is minden megvan. És ez a lehetőség így jobban megadott.
Jó szívű, nem is
az, hogy jó szívű, nem? Hát én most így használom. Mert ugye, amikor arról beszélünk, hogy jó szívű, akkor nem csak az, aki igazából, amikor mi most arra tesszük ebben az egészben, azt mondjuk, hogy az a tanulság, hogy jó szívű legyen az embernek a felesége, vagy a férje, akkor itt nem csak a jó szív nagyon fontos, az a legfontosabb, a jó természet is fontos. Ne legyen könnyen, ideges, ezekben a dolgokban is amennyire lehet, mert ezzel fog az emberrel fog együtt élni az ember. Igen, kérdés.
A fejezetnek a közepéig Ábrahám szolgája egyedül van egyeszem első személyben egy tevével.
Nem egy tevével.
Tevével.
Nem. Már a legelején azt mondja, hogy sok tevét vitt magával. Veikáha eved a szaragmal immigam leavadá. 10 tevét vitt magával.
És elindul, tehát egyes számban. És addig egyes számban van, még ki nem megy lábán elé hogy bekíséri a
13-as mondat.
31. résznél van. És jöjj be Istenek áldott embere, és akkor ezek után ugye megmossa a lábát, és az emberek lábainak.
Ez hányas mondat?
32-es fejezet vége. Kik ő vele valának.
Mert a többiek nem voltak fontosak. Most gondolod, hogy tisztelével el lehet indulni egyedül egy útra. És ez nem volt fontos. Ez nem volt fontos.
A kettődikre ezért az fényeslet szőlem.
És ott nem
is nem. Nekem az a kérdés, hogy ki veszi el azokat a lányokat, akinek rossz a természete?
Rossz a
természete. Nem tudják, hogy rossz a természete.
Én mindig nem a kérdés.
Az én feleségem a
rossz szíve
van. Az én feleségemnek nagyon rossz szíve van, nem is ismerek olyat.
Bemutattam.
De azért...
A természetre már nem biztos.
Hát mondjuk ez hirtelen, az a kérdés, hogy hirtelen, hát elég hirtelen. De most akkor ki lehetne volna ezt szegény.
Még jó, hogy te feláldoztad magad. De azért jó, mert ti kiegyensúlyozátok egymást ebben a kérdésben.
Igen, mert én mondom, viszont a nyugodtságomban.
Nyugodtságot sugárzik.
Visszafagottságot. Szóval azt szeretném megkérdezni, hogy ugye azt mondtad, hogy 3 éves, és duplán is ki van hangsúlyozva, hogy őt férfi
és
apa. Most az ugrott be nekem, hogy nyilván a tanulmányom eléggé korlátozottak, de ugye az a vád, ami a zsidókat éri hogy és akkor a kisgyerekek meg. Szóval tulajdonképpen itt azt mondjuk, hogy akár minden kérdés nélkül is, igen, hogy ő nem volt olyan.
Aki... Ezek nem voltak zsidók. Ez nem zsidók. Ez a háráni népség, egy ókori törzs.
Tehát feltétlenül...
Sőt, a pont fordítva.
Jó, tehát
még pont nem a zsidók nem voltak olyanok. A Rivka, aki zsidó volt, az nem volt olyan. Tehát ne, különben ez a 3 éves dolog...
Hogy én nem vagyok tolvaj, az azt feltételező, hogy vannak tolvaj.
Ez egy erős belemagyarázás, hogy ez a 3 éves dolog, amiről beszélnek, semmi köze ez a történethez. Azt tudod, hogy miből származik?
Én nem mondtam, hogy
tudod, hogy miből származik? Tudod, hogy miből származik? Abból származik, hogy a... Ismered a...
Igen, egyszer már hallottam. Hogy na de, föl sem, tehát
ha azt mondjuk, hogy 3 éves és még érintetlen, akkor ebből azt következik, hogy van olyan 3 éves, aki már nem érintetlen.
Igen.
Ennél a törökény. Ott, messze.
Igen. Tehát jó, mondjuk, hogy nem zsidók, de akkor feltételezzük azt, hogy ebben a korban 3 év alatt már voltak olyanok, akik nem voltak érintetlenek.
Hát az azért nem érintetlen. Az durva az
azért.
Majd szemben
az durva. Meg ír egy olyat, hogy 3 évesen már elfátyolozza magát.
Jó, ez a történet nem minden szempontjából kohérens, a 3 éves.
Az azt nem tudom, hogy úgy érzi, hogy 3 éves nem voltak szüzek sokat.
Arra, hogy határozottan azt szoktuk mondani, hogy hát ez egy nagy piszak duma, mit tudom, Jobbik, ilyen-olyan-amolyan, hogy a zsidóknál azért van az előírva, hogy 3 vagy 4 éves, hogy szól a 3 éves kor fölött nem lehet együtt egy férfival, stb. Tehát, hogy 3 éves kor alatt szabad, és itt is az a 3 év beugrik.
Szerintem ez egy... most nem értem, hogy hova akarod kifuttatni ezt a kérdést.
Szerintem ez abból van a félreértés, hogy van egy olyan rész, azt hiszem a Talmudban, hogy ha megerőszakolnak egy gyereket, és az 3 év alatti, akkor azt elfelejtik.
Nem azt jelenti, hogy nem számít erőszaknak. De pillanat. Az a kérdése, egy lány, akit... Elnézést. Egy lány, akit megerőszakolnak, az nem szűz már. De ha nehogy Isten, egy 3 év alatt erőszakoltak meg, amit természetesen ugyanolyan erőszaknak számít. Sőt, de 3 év alatt erőszakoltak meg egy lányt, mielőtt még a szüzesség nem, a szűz hátja nem fejlődött ki, ezért ő még szűznek számít.
Most ezt magyarázzák félre mindig az
antiszemitások.
Oké, van egy fontos kérdés ebben az egész történetben. Ugye Ő kimegy a kúthoz, megbeszéltük, ott azt mondja, hogy az, aki majd nekem vizet ad, stb. Mi történik? A lány vizet ad, ő rögtön ad neki ajándékot, egy karkötőt, meg mit tudom én, és utána megkérdezik, kinek a lánya vagy. Ez egy kicsit furcsának hangzik, mert hogyha ő Ábrám azt is feltételként kötötte ki, hogy ez a családjából legyen. Igaz, hogy a lány válaszából kiderül, hogy ő Ábrám családjához tartozik, de ezt ő még nem tudja, amikor az ajándékot odaadja. Erre Rási azt mondja, hogy ő bízott benne. Azt látja, hogy már Isten itt megmutatok, hogy biztos, hogy úgy lesz. Bár benne azt mondja, hogy nem, mert nem az van írva. Nézzétek meg ezt a mondatot, hogy
megkérdezni.
22-es mondat. És lőn, mikor tevék már eleget ittak, elővevőn az ember az aranyfüggőt, amelynek súlya félség sékel, és két karpercet, amelynek súlya 10 arany. Elővette, és erre azt mondja a várban, elővette, de még nem adta oda, csak előkészítette, és aztán megkérdezte, hogy ki vagy, és akkor kiderült, hogy a családból van, akkor adta csak oda neki. Ugye ez a lábán, ahogy meglátta a húgának a kezén az ékszereket, akkor kirohant elé, ez egy nagyon pénzéhes pali volt, és hát arra számított, hogy ő pénzt is fog kapni, és egy nemzedékkel később, ugye ő lesz majd Jákobnak a posa, és ugye ott az van írva, majd ahogy olvasni fogjuk egy-két fejezet múlva, hogy kiment, és akkor mit tudom, megölelte, meg megcsókolta, meg kereste, hogy hol a lóvé szerette volna rátenni a házat, hogy a ruhája alatt van, vagy mit tudom én.
Múltkor én a válaszolá itt pont, amikor az arany félsékkel súlyú volt. Tehát itt a mértékességet megadott pontosan.
Igen. Jó, nézzük meg azt, hogy az arról volt szó, hogy megismétlődik a történet. Most lesz egy gyors kis feladat. Hasonlítsuk össze, hogy miben volt más, ahogy a Tóra leírja a történetet először, és ahogy Eliézer elmeséli a történetet a családnak másodszor.
Egy valami nekem rögtön megmaradt, hogy az eredetiben az volt, hogy miután Eliézeri volt, utána megkérte a lányt, hogy adna-e a tevének is vizet, de az elsőben. A második elmesélésben pedig az volt, hogy az nem szerepel, hogy megkérte, hanem ahogy automatikusan adta. Nem csak magát, nem csak őt itt adta meg, hanem a tevéket is. Kérés nélkül. Ez...
Szerintem nem így volt.
Szerintem nem így
volt. Ugye megnézem.
Az ismétlés
17-es mondat. Szolgálja a kutamadik, mondja, kérlek, hogy én nekem egy kevés jött a vezetőből. Azt pedig mondja, így áll valami, sétveződött. És minek után eleget adott néki innia, mondta, a tetevének ismeritek. Kérés nélkül, hol van itt a kérdés?
Hát majdnem beleraktunk most, majdnem. Megváltozott a Tóra szöveg.
De hát pont ez ott a lényeg, hogy azt
szakta próbálni. De milyen változások? Na, nézzük, milyen változások vannak?
Egyet viszont van, hogy ad neki karperecet, meg függőt, és amikor a később a 47-esben mondja, meg azt mondja, hogy 47-ben? Karperecet, és ja igen, ekkor függőd az orrába.
Jó, az ugyanaz, csak nem mondta korábban, hogy az orrába.
Ez szerint a piercing, akkor már elterült.
Hogyne.
Ez a differenc.
No? No, Iván? Nem tálad a eltéréseket?
Én nem voltam itt, hogy volt a felolvás, és nem tudtam behozni.
No, akkor segítsek?
Igen.
Menjünk sorra. Amikor Ábrám megesketi, akkor mit mond neki a 4-es mondatban? Menjél a földemhez és a szülőföldemhez. Nézzétek? 4-es mondat. Menjél a hazámba és az én rokonságaimba. Amikor ezt elmeséli Eliézer, akkor nem így mondja, nem azt mondja a szülőföldemre, hanem azt mondja a 38-as mondatban, hanem azt mondja, hanem menj az én atyám házához és rokonságomhoz. Nem a földet mondja, hanem a házat és rokonságot. Erre azt mondja, a bárben most fel fog sorolni, mit tudom, 10 dolgot felsorolni, nem fogjuk az összeset végigvenni, de azt mondja, látni lehet, hogyan kell tárgyalni. Látni lehet ebből a történetben egy okos, milyen, amit mondtam az elején, hogy az ősatyák szolgái is olyan okosak voltak, hogy lehet tőlük tanulni. Mit lehet tőlük látni, hogyan kell jól tárgyalni, mit kell elhallgatni, mit kell kihangsúlyozni. Attól függ el, hogy képpen kivel tárgyalsz. Azt mondja, itt például ott volt a családnál, akkor nem hangsúlyozta ki azt, hogy azt mondta a mesterem, hogy menj vissza a hazámba, a szülőföldemre, hanem a családot hangsúlyozta ki. Hogy menj vissza a családomhoz. Mert ugye miért? Több okból is, mert ez imponál a családnak. A másik, hogy nyilván arra gondolt Eliézer, hogy ezeknek ne legyen valami gyanús. Mert különben gyanússá lehet. Tényleg ilyen előadta, hogy milyen gazdag Ábrahám. Csak én a szolgája vagyok, és nézd, mennyi tevét hoztam magammal megrakva. Azért, ilyen gazdag ez az Ábrahám, akkor miért jött el idáig, hogy feleség? Nem volt elég nő ott a környéke? Akkor valami nem stimmel, valami tréfi ezzel a fiúval, lehet, hogy valami nem stimmel vele, hogyha ilyen messze kellett jönni, hogy feleséget, és ezért mondta, hogy a hangsúly azon volt, hogy a családom. A családhoz kell visszajönni. Nézzétek meg a másodikat. Hogy amikor azt mondja, amikor Ábrahám mondja, hogy a hatos mondatban, hetes mondatban, az Úr az égnek Isten, aki engem kihozott az én atyám házából és az én rokonságom földjéről. Ezt mondja a hetes mondatban, amikor elmeséli, hogy itt elmézi. És ha megnézitek a Eliézer szövegét, akkor nincs erről szó. Nem, ezt nem mondja el. Ezt nem mondja, hogy és magamhoz hívott Ábrahám, és azt mondta, hogy az Úr, aki kivezetett az atyám házából, és stb. Miért? Megint csak, mert nem imponáló. Eljössz a családhoz, és azt mondja neki, hogy a család nagyon fontos, csak azzal kezdte a szöveget, hogy hála Istennek, hogy elvittek ettől a családtól, és mutattak nekem valami újat, ezért nem akarta ezt felhozni, ezt elhallgatta. Hármas, a következő különbség. Nagyon fontos. Ugye, kihangsúlyozta Ábrahám többször is, hogy a fiamat vissza ne vidd oda. Ugye? Erről nincs itt szó. Megint csak ugyanazért, mert nem imponál, hogy ha ennyire fontosak vagyunk, akkor mi lett volna olyan nagy baj, ha ide jön Izsák. Amikor fölvetik, hogy esetleg ne menjen most a kislány, nem esetleg várjunk, akkor azt mondja a bárban, hogy ez azt jelentette volna, hogy jöjjön ide Izsák. És akkor ő tiltakozott, hogy ezt nem, nincs erre idő, hanem gyorsan, de ezt nem mondta el, hogy nem lehet, pedig ez egy fontos érvet van, hogy nyilván fölmerült bennük is, hogy miért nem a fiú jött. Hát miért küldi a szolgát? És ő inkább arra tette a hangsúlyt, hogy az apám, és az én uram, és az ő háza, az olyan fontos emberek, nincs idejük ilyesmire, hogy itt a feleséget keresek, ezért küldtek engem, aki én magam is egy nagyon fontos ember vagyok, mert 10 tevét hoztam magammal, szóval nagyon tudta, hogy hogyan kell levenni a lábáról az ügyfelet. Várjatok, van-e még egy fontos különbség? Amikor elkezdi mesélni Rebekát, ugye amikor Rebekától megkérdezi, hogy ki vagy, mi vagy, és lehet-e nálatok lakni, akkor mit válaszolt Rebeka? Nézzétek meg. Azt mondja, a 23-as mondat. És mondd, kinek a lánya vagy te? Kérlek, mondd meg nékem, van-e atyád házádban hálásra való helyünk? Azt pedig felele neki. Betuel lánya vagyok, Milka fiájé, akit Nahornak szült. Azt is mondál, szalma is, abrak is bő van mi nálunk, és hálásra való hely is. Ugye Rebeka nagyon jó szívű kislány volt. Úgyhogy csak azt kérdezték, hogy kinek a lánya, és hol lehet lakni. És azt mondta, lehet nálunk lakni is, és van is finom kaja nálunk. Még a tevéknek. Amikor ezt elmeséli otthon Eliézer, akkor ezt nem mondja, hanem csak annyit mond, 47, és megkérdezi, ki vagy te, Betuelnek Náhor fiának lányok, és miért a szült meg, ekkor ők.
Ki hagyja
ezt a történetet? Miért? Azt mondja, ő nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni Rivkát, hogy ne mondják azt, hogy hát ez miért, csak jár a szája. Hogy megkérdezték, hogy van-e hely lakni tíz tevével, és mondtam, van, sőt, kaját is adunk. De ez egy ilyen, nem akart, hogy kell-e ott rögtön le is, mint hogy hordják otthon, hogy mi volt ekkora. Igen?
Azt szeretném megkérdezni, hogy a későbbiek folyamán egyáltalán nem számít kuriózumnak, hogy nem a fiú keres partnert. Ebben az időben meglátni és megszeretni az otthon rendi? Hát,
szerintem arra gondolsz,
nem értem a kérdést.
Ma ugye a zsidó hagyomány szerint sátkanolás van, tehát közvetítő útján kerül össze az ifjú pár.
Igen.
Ugye ez a az Eliezer itt sátkanol. Tehát ugye nem küldje el az zsákot, nem csak azért, mert most itt a Szentföldet, hanem azért is küldje el, mert nem valaki elcsavarja az ő fejét, a bölcsöreg szolgáló az nyilván mit fog eljárni, hogy azt ilyen szükségben kell. Tehát ugye elgondoltam, hogy ugye mi tudunk a hagyományokból, a sátánolás meg a többi, hogy ugyanazt történik itt. Nem a bővérű ifjúra bízzák a párválasztást, hanem a bölcsöreget
küldünk. Igaz, igaz.
Azért a sátánolás alapvetően a szülők közötti
közvetítő. Maga az egy foglalkozás, tudod?
De egy nagyon fontos, amivel ezt ki szeretném egészíteni, hogy ez valami halakhikusan is, szerintem, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy akarsz-e menni, azt mondja, ez fontos dolog, hogy egy nőt nem lehet hozzáadni valaki ez a beleegyezése nélkül. És azt mondja, ezért is ki volt hangsúlyozva, hogy megkérdezték tőle, hogy akar-e vele menni. Fontos dolog még a történet végén, hogy ugye jönnek, és akkor ott jönnek a tevékkel, és Izsák éppen kiment ott a mezőre. És akkor meglátta. Rebeka megkérdezte, ki ez? És akkor hú, hát akkor ott teljes, rögtön eltakarta az arcát, ott elpirult ott, hogy meglátta a lendőbeli férjét, és hát óriási szerelem, és rögtön bevitte a sátorba, és minden szép.
Később jött. A szerelem később jött.
Nem, rögtön jött, hát ugye...
Ki mondta, hogy később?
Elvette és megszerette.
Nem, rögtön. Kutfut.
Oké,
mindjárt erre is vissza fogunk tenni, mert nem ezt akartam kérdezni. Az, amikor azt mondja a szövegben, a 63-as mondatban, és kiment Izsák este felé elmélkedni a mezőre. Nagyon jó. Erre azt mondja a Talmud, hogy három helyet találunk. Ábrahám, Izsák és Jákob, amikor valami ilyen típusú kifejezés van, és ez a három imára vonatkozik. Ábrahám elkezdte a reggeli imát, Izsák bevezette a délutáni imát, és Jákob bevezette az esti imát. És hagyomány szerint, és ezért ezt csinál. Ábrám kiment minhát imádkozni a szabadba. Délután imád, és éppen akkor jött arra Rebeka. És nagyon szépen leírja a Barbanel, hogy miért éppen ezt a három imát. Ugye, tudjuk a későbbiek során, hogy volt három ilyen időszak a szentélyben is. Ugye volt egy reggeli áldozat, egy nyitó áldozat, egy késő délutáni záró áldozat, és este égették el a dolgokat. És a három ima, a maradványokat, a három ima, amit ma mi csinálunk, Sáhrit, Mincha, Máriv, az ezzel párhuzamos, hogy ma már nincs szentély, a szentély áldozatok helyett van egy reggeli ima, egy délutáni ima és egy esti ima. És azok a napokon, amikor ünnep volt, vagy Sábesz, amikor volt egy plusz áldozat, a muszaf áldozat, akkor van még egy muszaf ima a reggeli ima után. Az egésznek a gyökere az ősatyákhoz megy vissza még a szentély előttről. Amikor ők reggel imádkoztak, délután és este, és erre azt mondja, miért ezt a időszakokat határozták meg. Miért az, hogy reggel, délben és este, vagy mit tudom én, csak délelőtt, háromszor. Szóval azért, mert az ősi népek azok voltak, akik a napot tisztelték, voltak, akik a holdat, a csillagokat, különböző természeti jelenségeket, és ők ki akarták hangsúlyozni ezzel az imával is, hogy azokban az időszakokban imádkoztak, amikor látszódott a váltás. Amikor föl kell a nap, látszik, hogy a csillagok és a holdnak leáldozott. Amikor lemegy a nap, akkor látszik, hogy a nap nem egy állandó dolog. És azt akarták mutatni, hogy a természet, ha bár állandó, és annak a legállandóbb részei az maguk az égi testek, ezeknél is látszik az állandó változás, szemben az örökkévaló Istennel, a valódi egy Istennel, aki örök és változatlan, és ezért ezekben az időpontokban, amikor a váltás van, reggel, amikor vége van az éjszakának, és följön a nap, délután, amikor kezd lemenni nap, és este, amikor följönnek a hold és a csillagok, ezért ezt a három időpontot választották. Igen, volt itt még valaki, aki hozzá akart
szólni. Én akartam kérdezni, tehát, hogy Eliezerként emlegeted a szolgálat, és ezt a nevet én nem találtam a szövegben. Valóban le van írva, hogy ezt őt úgy hívják?
De, le van írva itt is a szövegben.
Hol?
A legelején. Nem, amikor bemutatkozik, akkor azt mondja... Ja, nem, nem mondja ott sem.
Nem tartom sem. Ebben a magyar folytásban ez így nincs benne.
Ez nem is tűnt föl nekem. Megvan? Az, hogy ez miért volt Eliezer, ez kézenfekvő, mert korábban utal már Eliezerre, mint az ő legkedvesebb szolgájára, amikor arról panaszkodik, hogy nincsenek gyerekei. Így van. Így van. De ez érdekes, ezt nem is vettem észre eddig, igazad van. Hogy nincs megemlítve név szerint.
Hát
így. Igen.
Hát ő legkedvesebb szolgált. Tegnap ő, ma meg már más.
Jó, de azt kérjük, hogy aki minden marhájának, minden marhának a felügyelője és jelézze volt, az aki ez volt.
És aki vagy meghalt azóta, vagy nem? De nem esett vagy van helyette, vagy kiesett a pixisből, vagy nem?
Arra, jó, hát most nyilván ez lehet. De érdekes, ez eddig nekem is tűnt fel, hogy nincs benne a szövegben. Van-e még kérdés esetleg?
Én még egy pillanatot visszatérnék erre az Eliezer dologra. Én kérdeztem, hogy miért gondolom, hogy rá nem vonatkozott a halakká. Ugye ő végig úgy beszél, hogy Uramnak, Ábrahámnak az Istene. Tehát egy oldalról ugye ő tulajdonképpen nem hitt, de mégis azt mondta, hogy kipróbálja, mert ugye megígérte neki Ábrahám, hogy a küldetésében segíteni fogja elégküldi az angyalát, hogy ugye elévedese. Tehát, hogy akkor ő megpróbálja ezt a dolgot, tehát én nem érzem ezt a tiltott tesztelését tulajdonképpen, inkább egy pozitív dolgot tartom, mert utána hálát is adott neki annak, hogy nem az ő istene volt, kvázi ő nem vitt volna benne, mégis hálát ad neki utána. Tehát ez egy nem olyan főszereplő nyilván, de azért ez is egy
érdekes dolog, amit mondasz, hogy ő nem hitt, és ezért hivatkozik rá, mint Uram Ábrahám istenére. Én inkább azt érzem, hogy ő azért teszi ezt, mi is Ábrahám isteneként hivatkozunk Istenünkre, mert Ábrahám, aki fölismeri ezt az egy Istent, és ez az ő nevéhez kapcsolódik. Ez olyan, mint amikor azt mondja, hogy Mózes tórája. Ez az én tórám is, meg mindannyiunké, de Mózes az a nagy tanító, aki nélkül nem lett volna ez a tóra. És? Hogy egy különleges volt, ő volt az, aki... De azt is lehet, hogy esetleg te egy ilyen bálványimádó szemszögből mondod, hogy ő azt mondta, hogy van a Gézának istene, a Pistinek, és ez volt Ábrahám istene, és hogy ő úgy tekintett, hogy na, akkor próbáljuk ki ezt is. A hagyományos értelmezésben Eliezer az egy megtért ember volt, ő is egy isten hívő volt, és Ábrahám szolgái, és akiben megbízott, akik a bizalmát élvezték, azok nyilvánvalóan hasonló módon gondolkoztak, és ők is egyben követői is voltak, nem csak a gazdasági.
Abban az időben voltak olyan népek, akik egy isten hívő voltak, de nem Ábrahám istené.
Ki?
Hát mikor arról volt szó, hogy a király elviszi a feleséget, és aztán utána visszaadja, és azt mondja, hogy a te istened.
Igen.
Tehát, és akkor azt mondtad, hogy ők is egy istenhívők voltak, csak nem Ábrahám.
Én nem ezt mondtam, ilyet nem mondtam.
Igen?
Meg is kötött volna.
Ilyet nem mondtam. Azt mondtam, hogy abban az időben is volt, nem, te másra gondolsz. Volt egy hely, amikor Ábrahám harcolt Lótért, a négy király ellen, az öt király oldalán, és akkor Ábrahám akkor vége volt, akkor odajött Isten papja. No, Málkicedek, így van. Málkicedek. Akkor arról volt szó, hogy ki ez a Málkicedek istenpapja, és mondtam, hogy igen, ez a sémita, akik még hittek egy istenben. Voltak egy páran, akik így hittek egy istenben. De az volt a különbség, hogy nem hirdették ezt az egy isten hitet. Míg Ábrám, aki ezt saját maga ismerte föl, ő egy missziót is magára vállal.
Ez a monoteizmus, azt mindenki egyébként a zsidósághoz köti.
Ez... Nyilván, és Ábrám ezért volt különleges. Ő volt az, aki elkezdte ezt az egyisten hitet hirdetni, és nem csak magának vallani.
A legfontosabb.